Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Harangzúgás jelezte szombaton, hogy Spanyolországba érkezett 14. Leó pápa, aki egyhetes apostoli körutat tesz a dél-európai országban, ahol utoljára 15 éve járt katolikus egyházfő. A madridi repülőtéren a spanyol királyi pár, a spanyol miniszterelnök, a madridi tartományi elnök, a főváros polgármestere és egyházi előjárók fogadták a Rómából érkező 14. Leót. Az üdvözlők között volt fogyatékkal élő gyerekek csoportja is, akik egy Mária szobrot adtak át köszöntő ajándékként. A nemzet különböző erői közötti megbékélést szorgalmazta 14. Leó pápa szombaton Madridban, a királyi palotában elmondott beszédében, ahol a közjogi méltóságokkal, a politikai, egyházi és civil társadalom képviselőivel, valamint a diplomáciai testület tagjaival találkozott. Azért jövök közétek, hogy megerősítsem, bátorítsam és inspiráljam a hívők evangélium iránti megújult hűségét, valamint a nemzet különböző erői közötti mélyebb megbékélést és együttműködést, fogalmazott az egyházfő. Mint mondta, az ősi kötelék a keresztény hit és e föld között ugyan nem foglalja magában a spanyol nép sokrétű identitását, de mélyen formálta kultúráját és reményt, útmutatást jelent a kihívások között, amelyekkel ma, mint emberi családnak együtt kell szembenéznünk. Nem a konfrontáció, hanem a találkozás kultúrája az, ami stabilitást és jólétet teremt, jelentette ki a Szentatya. Hozzátette, a béke üzenete, amely ezekben az időkben sajnos néhányak számára naívnak, mások számára provokatívnak hangzik, azok körében talál elfogadásra, akik nem zárkóznak be előre gyártott ideológiákba, hanem megnyílnak az igazság előtt. A katolikus egyházfő hozzátette, a katolikus egyház készen áll arra, hogy a megbékélést és a békét kereső nép jövőjének szolgálatába álljon. A találkozót követően a királyi palotából az egyházfő nyitott pápamobillal indult szálláshelyére, az apostoli nunciatúrára, kordonokkal biztosított útvonalán végig lelkes, integető, éneklő tömeg kísérte. Június 7-én vasárnap úrnapján, Krisztus szenteste és vére ünnepén 14. Leó pápa 10 órakor mutat be szentmisét, mely után részt vesz a hagyományos ünnepi körmeneten. Vasárnap délután a Szentatya az Ágoston rend helyi tagjaival találkozik, zárt körben az apostoli nunciatúrán. Ugyancsak délután a kultúra, a művészet, a gazdaság és a sport világának képviselőivel találkozik Leó pápa a kapcsolatok építése elnevezésű eseményen. Felszólítom Orbán Viktort, hogy állítsa le a Fidesz dezinformációs kampányát és propagandája által használt gyűlöletbeszédet, írta Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányfő a péntek esti Budapesten a miniszterelnökségnek helyet adó épület előtt tartott demonstráció kapcsán címezte felszólítását a Fidesz elnökének. Magyar Péter illusztrációként egy internetes oldalnak a demonstrációról szóló, trágárságokat tartalmazó írásáról osztott meg egy képernyőképet, megjegyezve Orbán Viktor igeforrása így tájékoztatta tegnap az olvasóit a pénteki 1000 fős demonstráción történtekről. Magyar Péter a bejegyzésében megjegyezte, nem gondolja, hogy a nemzeti zászló lobogtatása, a mosoly vagy egy szív felmutatása provokáció lenne, ahogy az sem hiszi, hogy ez a fajta trágár kommunikáció bármilyen helyzetben elfogadható lenne. Megszűnt az a korlátozás, amely külön fenntartói engedélyhez kötötte az adományozást a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyermekek támogatását illetően, jelentette be a szociális és családügyi miniszter a közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat az intézmények, de természetesen nyilvántartásba kell venniük azokat, hogy ne történhessenek visszaélések. végül az időjárásról. Kiderül az ég, de foltokban köd képződhet. Gyenge lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 25 és 30 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Nem tudjuk pontosan, hogy honnan érkeztünk, de több mint ezer éve már tájon létezünk. Megvívtuk a harcainkat századokon át. Még mindig Magyarországnak hívják ezt a kis hazát. Országunkat béke diktátummal tépték szét. Ezért élünk saját vérünk szomszédjaiként. A nagy világnak minden szegletében ott vagyunk. De ha nem vigyázunk egymásra, szép lassan elfogyunk. Hát épp ezért, megmaradásunkért, fogjunk össze, tegyünk végre magyar a magyarért. Mert bárhol is vagyunk, összetartozunk. Hát örüljünk egymásnak, amikor találkozunk. Ott sem tagadjuk meg azt, hogy honnan származunk, hol törvényekkel büntetik, mikor megszólalunk. Neveinkről sok felé lehult az ékezet, de a vers szerint a magyar nép még újra szép lehet. Tudjuk jól, hogy anyanyelvében él nemzetünk, de ha nem őrizzük vele együtt, mi is elveszünk. Európát gyakran védték meg a kardjaink, de segítséget mégsem kaptak hős magyarjaink. Hát épp ezért, megmaradásunkért, fogjunk össze, tegyünk végre magyar a magyarért. Mert bárhol is vagyunk, összetartozunk. Hát örüljünk egymásnak, amikor találkozunk. Kegyelméből kaptuk a szent koronát, ezért tudtunk fennmaradni minden koron át. Voltak köztünk árulók, és voltak nagyjaink, voltak világváltoztató forradalmaink. Sors tragédiák minket oly gyakran sújtanak, hát óvjuk egymást akkor is, mikor nem bántanak. A nagy világ sokkal szegényebb lenne nélkülünk, de senki nem fog tenni értünk, ha mi nem teszünk. Ó, hát épp ezért, megmaradásunkért, fogjunk össze, tegyünk végre magyar a magyarért. Mert bárhol is vagyunk, összetartozunk. Hát örüljünk egymásnak, amikor találkozunk. Hát épp ezért megmaradunk.
Kódex. A tudás öröksége.
Kedves hallgatóink, az elmúlt évek politikai küzdelmeiben a Horthy korszak ismét kitüntetett témává vált. Egyesek nemzeti felemelkedésként, mások a tragédiák előszobájaként tekintenek rá. Éppen ezért különösen fontosak azok a történészi megszólalások, amelyek a politikai szenvedélyek helyett a tényekre és az összefüggésekre helyezik a hangsúlyt. Dr. Romsics Ignác Széchenyi díjas történész, az MTA rendes tagja, a 20. századi magyar történelem egyik legismertebb kutatója, aki a Horthy korszak politikai, társadalmi és gazdasági mérlegét vonta meg. Mai adásunkban a történész professzor egy a témában megtartott előadásának második részét sugározzuk. A műsorban szó esik a korszak ellentmondásairól, a két világháború közötti Magyarország mozgásteréről, a trianoni békediktátum következményeiről, valamint arról is, hogyan él tovább a Horthy korszak emlékezete a mai közéletben. Dr. Romsics Ignác történészt hallják.
A korszaknak a kulturális élete, átugorva egy harmadik aspektusra, rendkívül sokszínű volt, és eredményekben azt mondhatom, hogy bővelkedő vagy gazdag. Alaptendencia vagy jellemző volt a műveltségnek a kiterjedése. Mégpedig ez összefüggött azzal az oktatással, az oktatásnak a kiterjedésével. Ezt már a dualizmus időszakában kötelezővé tették 1868-ban, de hát ugye az alapoktatás nem teljesen hiába volt kötelező, ugye hogyha a 20 kilométeres körzetben nem volt egy iskola, akkor oda nem nagyon lehetett elvinni a gyerekeket. Tehát ezért az első probléma az volt egyáltalán, hogy legyen annyi iskola, hogy ez a gyerekek által bejárható legyen. És ennek érdekében a kormányzat nagyon sokat tett, főleg a Klebersberg minisztersége idején a 20-es évek utolsó harmadában, amikor ezt a híres nevezetes 5000 népiskola, illetve népiskola létesítmény programot kidolgozták, de ez folytatódott Hóman Bálintnak az időszaka alatt is. Úgyhogy ennek köszönhetően a külvárosokban, kisfalvakban és a tanyás körzetekben épültek föl ilyen népiskolák, amelyek természetesen nem feleltek meg a mai elvárásoknak és a normáknak, mert az idősebb korosztály közül valószínűleg még vannak néhányan, akik ilyen falusi Klebersberg iskolában tanultak, ami vagy egy tanteremből állt, vagy két tanteremből állt, és nem osztott oktatás volt, hanem egy tanító, vagy maximum kettő tanította a gyerekeket mindenre. Tehát olyan szofisztikált dolgokat itt nem lehetett megtanulni, de nem is ez volt a célja, hanem az írás, olvasásnak mondjuk és a számolásnak a megtanítása egy bizonyos százas számrendszeren belül mondjuk. Bonyolult algoritmusokkal nem tudtak természetesen az emberek dolgozni, és az írás készségük is korlátozott volt, ahogy erről a háborús levelek, paraszti levelek, vagy a népi levelek szépen beszámolnak. De mégis óriási dolog volt az, hogy az analfabetizmust, amely a 19. század közepén 80% körül járt, a 20. század 30% körül, 1920-ban 15% körül, azt 1940-re levitték 7% alá. És ebben az időszakban Lengyelországban még 20%-os az analfabetizmus, a balkáni országokban 30-40%-os az analfabetizmus, és a nyugat-európai országban 4-5%-os, 3-5%-os. Tehát eredményes volt a népiskolai programja a korszaknak. Úgy szintén eredményes volt a felsőoktatásnak a fejlesztése is, ami egy másik pillér. De ez volt a két prioritás, a alullévőknél a műveltség elemi szintjeinek az elsajátítatása, az analfabetizmus felszámolása, mert az ipari modernizáció körülbelül elkerülhetetlen volt. Tehát amikor már nem a lovat kellett vezetni, hanem esetleg a traktorra fölülni, vagy bizony dolgokat megszámolni, a gyárakról nem is beszélve, akkor ott már ezt analfabéta módon nehezen lehetett ugye, elintézni, tehát megkövetetett. De azzal is tisztában volt a korszak, hogy növelni, fejleszteni kell a magasan képzett elit értelmiséget is Magyarországon. Ez is a modernizáció része, és ennek érdekében nem elégedtek meg azzal, hogy a Pesti Egyetemet fejlesztették, vagy a háború előtt megalapított Debrecen Egyetemet fejlesztették, hanem a háború előtt létrehozott Pozsonyi Egyetemet áttelepítették Pécsre, a kolozsvári 1873-ban létrehozott egyetemet pedig a 20-as évek elején áttelepítették Szegedre. És a szegedi, a pécsi és a Debrecen Egyetem is a 20-as évek végén, 30-as évek elején épül ki, és így lesz Budapest mellett négy ilyen vidéki egyetemi centruma Magyarországnak, ahova ugyan sokkal kevesebben járnak, mint Budapesten, és a tanárikar sem olyan népes, mint Budapesten, de mégis azt gondolom, egy jelentős fejlesztés volt. Plusz ehhez járult a európai fővárosokban, Berlinben, Rómában, másutt a kollégiumi hungárikumoknak a rendszere, amelynek az volt a feladata, hogy az egyetemet elvégzett középiskolai tanárok fél évre, egy évre, ha nem is mindenki, de többségük, kiusson egy-egy külföldi országba, azt a nyelvet, amit itthon tanult, jó színvonalon elsajátítsa, megtanulja, kultúrát megismerje, és hazajöve a fiatal gyerekekbe ezt átlántálja. Ez is azt gondolom, hogy egy jó rendszer volt, még akkor is, hogyha nagyon kevesen részesültek benne. Az egész felsőoktatásnak, a felsőoktatás tanulóknak a létszáma 13-14 ezer volt a Horthy korszakban. Csak összehasonlításképpen mondom, manapság 400 ezer, plusz-minusz néhány tízezer. Tehát ez egy egészen, az egy valóban egy elit oktatás volt, nem pedig egy tömegoktatás, mint ami ma van a felsőoktatásban. És ugyanez volt a középiskoláknak a helyzete is, ahol kicsit többen jártak, mint a felsőoktatásban, 40-50 ezeren, de sokkal többen nem. Az is a döntően a közép réteg és a felső rétegeknek, gyerekeinek a művelődését szolgálták. Elitiskolák voltak, de nagyon kevesen tudtak oda az alsóbb néprétegekből bejárni, vagy oda azt elvégezni. Az 1930-31-es tanévben a 18-23 éves korosztályból a nagy és középbirtokosok gyerekei közül minden hatodik, az ipari tisztviselők közül minden 18-dik, a kisbirtokos parasztok gyerekei közül minden 121-dik, a munkások gyerekei közül minden 425-dik, és a föld nélküli szegény paraszt gyermekei közül minden 1320-dik járt felsőoktatásban. Tehát ez mutatja azt, ugye, hogy magas szintű volt a középiskolai oktatás, magas szintű volt a felsőoktatás, de egy meglehetősen szűk réteg számára, és a társadalmi mobilitás meglehetősen alacsony fokú volt. Létezett, de alacsony fokú volt. És az oktatási rendszernek egy másik problémája, és ezt nem feledkezhetünk meg, az az, hogy miközben a 30-as évektől a szegény sorsú vidéki gyerekeknek az előrejutását támogatták, külön ösztöndíj alapokat hoztak létre, tehetségkutató intézményt állítottak föl, és talán a idősebbek közül szintén emlékeznek még, vagy talán néhányan élvezték is ennek az áldását, a ingyen tanulást a közép- és a felsőoktatásban, de volt egy társadalmi csoport, amelyet 1920-tól kezdődően következetesen korlátoztak a felsőoktatási tanulmányaiban, jogszabályszerűen, és ez a magyarországi zsidóság volt, vagy pontosabban az izraelita felekezetűek. 1920-ban vezetik be az úgynevezett numerus clausus törvényt, amelynek az a célja, hogy a felsőoktatásban az izraelita vallású, vagy zsidószármazású diákoknak a számát lecsökkentsék a háború előtti 30-35%-ra, ról arra az 5%-ra, amelyet képviseltek az egész társadalom belül. És bár ezt nem érték el csak 30-as évek végére, de a 28-as enyhítés ellenére ez az intézmény kétségkívül végig létezett, végig megvolt, és a magyarországi zsidósággal szemben egy negatív diszkrimináció, egy negatív megkülönböztetést jelentett. Nos, annak következtében, hogy a kultúra, a művelődés elemei az egész társadalomban terjednek, teszi azt, hogy a újságolvasóknak és a könyvolvasóknak a száma is érdemben nőtt. A két háború közötti Magyarországon több könyvet adnak ki, mint 1918 előtt, és több újságot, mint 1918 előtt. Ami azért érdekes, mert közben az ország lakossága kétharmaddal csökkent. A 18, illetve a 22 millióból 7-8 millió lett az összlakosság Magyarországon, de mivel az iskoláztatási mutatók javultak, az analfabetizmus csökkent, ezért az újságolvasó és a könyvolvasóknak a száma növekszik. Tehát kulturáltabbá válik a magyar társadalom jelentős mértékben. Természetesen sokan az egyszerűbb rétegekben kalendáriumot olvasnak csak, és ha újságot, akkor az olvasókörbe. Nem rendelnek meg színes lapokat, meg egyebeket, de jellemző az, hogy egy kiskunhalas melletti, mondjuk egy 70 oldas tanyásgazda, az napilapot is járat, színes lapot is járat, és azt a nyilván a családtagok azt forgatták, látták, és mellette jókai köteteket rendel, lexikonokat rendel, Nem mondom, hogy ez általános volt, nem volt általános természetesen, de a lehetőség adott volt, és ilyenek is voltak. A könyv és az újságolvasóknak a kiterjedése mellett ugye egy jelentős, ami egy ilyen kulturális, hát hogy mondjam, eszköz, információ szolgáltat. Két új ilyen eszköz van még a két háború között, az egész világon és Magyarországon. Az egyik a film, a másik pedig a rádió. Ugye a filmezést a századfordulón találják ki, és 1926-ig néma, 1926-tól hangos is, és hallatlan népszerű, nagyon kényelmes, akkor még ugye tévé nem volt, meg videó nem volt, tehát az olvasás mégis egyfajta elszánást igényel, odafigyelést igényel, időt igényel. A mozi az másfél-két óra alatt letudható, csak nézni kell tulajdonképpen, miután hangos film van, más nem igényel. Úgyhogy hallatlan népszerű volt, és a korabeli számítások azt mutatják, hogy ugyanannyi pénzt költött a magyar társadalom mozira a 30-as évekkel, mint újságra és könyvekre együttvéve. Annak ellenére, hogy a mozi nagyon olcsó volt, néhány fillér, tehát ezt a városi cselédlányok, kimenős bakák, katonák egyaránt meg tudták fizetni, és mentek is moziba, amelyeknek a száma szaporodik. Ugye erre a nagyvárosokban már effektíve mozitermek jönnek létre, filmszínházak kicsiben. Kisebb falvakban pedig, ahol ilyen nincs, meg még áram sincs, ott pedig a sajátos technikával, aggregátorral működtetnek ilyen, és akkor fehér falra vetítenek ilyen képeket, ami technikailag persze nem áll több, mint a mai nagyképernyős szupermozik, meg a videók, de árnyékokat lehetett látni, és hangok is jöttek. Úgyhogy azt az illúziót keltette, hogy ott valami cselekmény van. A legnagyobb sikerű ilyen film 1934-ben bemutatott hollywoodi stílusú meseautó volt, főbb szerepekben Törzs Jenő, Kabos Gyula, Perczi Zita. Ennek van egy modern földolgozása is, és biztos, hogy látták vagy egyiket, vagy másikat, mert a Duna TV előszeretettel vetíti ezeket a filmeket. Tehát tulajdonképpen szórakoztató filmeket gyártottak a korszakban. Nevettető szórakoztató filmeket, az egyik típus ugye a gentry, katona, Schneidig, középosztálybeli katonatiszt, az elcsábított, de szép, alacsony származású hölgy, vagy a polgárnak a típusa, a kispolgár típusa, a Kabos Gyuláé, annak is van egy modern földolgozása. Olyan fajta művészfilmeket, mint a 60-as években gyártottak tömegével Magyarországon, viszont nem nagyon gyártottak. Az a kapitalizmus viszonyai között nem nagyon tudott volna megélni, de egyre mégis fölül van figyelmet, amely a 42-ben vagy 41-ben a Velencei Filmfesztiválon nagy díjat nyerte Szőcs Istvánnak az Emberek a Havason című nagyon szép megrendítő filmje, ezt pedig karácsonytáján szokták vetíteni a magyar tévé, és azt hiszem, hogy Nyírő Józsefnek egy novellája alapján készült. A másik pedig a rádió volt, amely szintén terjedt Magyarországon, és körülbelül ott álltunk ebben is, mint minden másban, vagyis középen. 1000 lakosra a 30-as évek közepén Németországban 136 rádió jutott, Franciaországban 99, Csehszlovákiában 68, Magyarországon 43, Lengyelországban 25, Romániában 12, Jugoszláviában 11, és Bulgáriában 3. Albániában nem tudjuk, mert ott akkor még nem csinált a statisztikát, de valószínűleg ennél kevesebb. A rádió mellett terjedt a sport is, mégpedig a tömegsport. Elég sok sportlétesítményt hoztak létre, ami összefüggött a trianoni békeszerződéssel és a Levente intézményével. Ezek persze nem ilyen bicskei típusú versenyuszodák voltak zömmel, hanem céllövő pályák vagy futópályák a falu szélén, de arra, hogy a fiatalok ott focizzanak, testgyakorlatokat végezzenek, erre ez is jó volt, és határozottan kijelenthető, hogy a tömegsport ekkor kezd a Horthy korszakban éppen ennek az intézménynek köszönhetően terjedni. A nyaralás is éppen a fizetett szabadság miatt megjelenik és terjed, mint a 20. század elején, 18 előtt körülbelül 10-20 ezer volt azoknak a száma, akik rendszeresen nyaraltak, teleltek a Lidón Velence mellett, a szerényebbek Abáziába, télen meg a Tátrába, meg különböző helyeken. Ez most ez a 10-20 ezer fő fölemelkedik 200-300 ezer főre a két háború között, tehát gyakorlatilag az egész középosztály és a munkásságnak a felső rétege is elmegy, hogy így mondjam, pihenni. Ekkor kezdik a Balaton környékét fölparcellázni, és ott kis házakat építeni, és válik a munkásoknak is egy rendszeres szórakozásába a hétvégi, hát vándorlás, vagy hogy mondják ezt, a hegyekbe való kirándulás. Úgyhogy mindezek, a mozi, a rádió, a turizmus, a tömegsport, ezek a motorizációval egy nagy életforma változás kezdetéről tanúskoznak.
Sola ritiro di radio, tombola di ridori darido, e di anuri murio. Rigolta sissi tutti saxofon, il bugo viri vori vibrofon, i megne malhoton, poi torropo. Sano si ve menat melodia, e sui gionieru letto buscilat. Io ho solo ridirò di radio, non vola di rito ridarito, mulatni chiel mi vel, mulatni io. Io ho solo ridirò di radio, non vola di rito ridarito, e gli anuri murio. Ricolta sissi sussi saxofon, il vuga viri vori vibrofon, il megne malhoton, poi torropon. Sano si demenat melodia, si sui genere o guscilat. Io fasola ridirò di radio, non vola di rito ridarido, mulat Michel Mivel, mulat io.
Politikai rendszer, amely talán a legtöbb vitát váltotta ki az elmúlt időszakban. Ahogy utaltam már rá, 1945 után ezt a rendszert fasizmusnak minősítették, fasiszta diktatúrának, de hát nem kellett hozzá túl okosnak lenni, csak kicsit elfogulatlannak, hogy az ember rájöjjön arra már diákként, amikor ezt tanították neki, hogyha a diktatúra volt, akkor mi az, amiben akkor éltünk, a 60-as vagy a 70-es években, mert hiszen több párt volt a parlamentben, ezenek a pártoknak a képviselőt mondták a véleményünket, egy párt volt betiltva, ez a kommunista párt volt, 1919, az valóban illegalitásban működött, de az összes többi párt az parlamente képviselettel rendelkezhetett, vagy rendelkezett. Az újságok szintén politikai színkép szerint voltak baloldaliak, jobboldaliak, keresztények, nem keresztények, tehát az újságoknak, a szellemi életnek a szerkezete és a politikai szerkezete, politikai élet szerkezete is alapvetően pluralista volt. Azt azonban, hogy demokratikus lett volna, mindezek ellenére nem mondhatjuk, mert ennek több akadálya is volt. Az egyik, ugye, de azt nevezzük demokratikus rendszernek, kicsit egyszerűsítve, amikor a politikai hatalomért folytatott versenyben minden felnőtt ember egyenlő feltételek mellett minden diszkrimináció nélkül vesz részt. Vagyis 18 évtől, 20 évtől, vagy 24 évtől mindenkinek van egy szavazati joga. És ezt titkosan érvényesíti. A Horthy korszakban ez nem így volt. Az első dilemma az, hogy különbséget tettek férfiak és nők között. Ez mondjuk egy bocsánatos bűn, elnézést kérek a hölgyektől, mert ez a világ más részén is ebben az időszakban még előfordult, annyira, hogy Svájcban a nők csak 72-ben kaptak választójogot, Franciaországban a II. Világháború után, tehát Általában a kapitalista, liberális korszaknak a fölfogása az volt ezzel kapcsolatban, hogy a nők a férjüktől függnek, tehát önálló véleményalkotásra nem alkalmasak, vagy legalábbis nem lehet megbízni a szavazatokban, mert a férjük irányítja őket. Még akkor is ez a gyakorlatban fordítva volt számos esetben, mint tudjuk. Ez volt a fölfogás, tehát a nőknél egy magasabb vagyoni és értelmi cenzust állapítottak meg, mint a férfiaknál. Jobban több iskolát kellett végezni, az, hogy szavazati joggal rendelkezzenek. Tehát ez mondjuk egy, de talán ez nem olyan súlyos. A másik dolog az, hogy az analfabétákat, vagy a kevés iskolát végzetteket se engedték, és a teljesen nincstelneket se. Tehát 1920-ban volt egy majdnem általános és titkos választójog Magyarországon, amikor az összlakosság 40%-a szavazhatott titkosan. De ezt a Bethlen kormányzat 1921-22-ben nagyon gyorsan megváltoztatta, és lecsökkentette a szavazók arányát 30%-ra. Az összlakosság 30%-ára, ami azt jelenti, hogy a felnőtt lakosságnak, tudom én mondjuk egy közel 50%-át jelentette. De az összlakosság 30, és ezt azért mondom, hogy ez sem még akkora nagy negatívum, mert ez nem volt magasabb Franciaországban se. Csehszlovákiában, Ausztráliában, Angliában magasabb volt. Ott 50-60%. Finnországban 20. század eleje óta mindenkinek kiterjedt, minden felnőtt egyformán kiterjedt általános titkos választója volt. Dániában is, Norvégiában is. Tehát a tendencia abba az irányba mutatott, hogy a vagyonos, művelt rétegek egyre bővülve a társadalom egészére kiterjedjen a választó. Magyarországon azonban sajátos okok miatt nem ez történt, mert az egész dualizmus időszakban föntartották azt, hogy az összlakosságnak csak 6%-a szavazhatott nyíltan. És ezért az ország demokratizálásának egyik fontos szempontja, követelménye volt a század elejétől kezdődően az, hogy tágítsák ezt ki, ha nem is az általános és titkos, de több embernek adjanak szavazati jogot. Ugye ez a modernizáció elkerülhetetlen velejárója, következménye volt, egyre többen tudtak írni, olvasni, és hogyha különösen az első világháború után, ha jók voltak arra, érveltek, hogy a lövészárokban 4 éven keresztül harcoljanak, ezt a technikát működtessék, akkor tessék bennünket elfogadni szavazópolgárnak is. Úgyhogy mindezek miatt kiterjesztik az összlakosság 30%-ára, de hogy nehogy valamiféle olyan, ha ez a 30% választ, akkor ez meglátszik a megválasztottaknak az arányán és a gondolatkörben. Ez azt jelenti, hogy benne vannak a szegényebb parasztok, benne vannak az ipari munkások, és akkor esetleg demokratikusan olyan törvényeket hozhatnak, amely a hatalmon lévő konzervatív elitnek nem felelnek. Ezért azt találta ki az akkori uralkodát Horthy, Bethlen és mások, hogy ugyan megtartják ezt a 30%-ot összlakosságnál, de csak titkos, csak a nagyvárosokban lehet, a törvényhatósági jogú városokban más néven. Ez azt jelentette, hogy a nagyvárosokban, a törvényhatósági jogú városokban választották a képviselőknek kicsit kevesebb, mint 20%-át, 18%-át. Az összes többit a nyílt körzetekben, kisvárosokban nyíltan választották. És ezt elképzelhetik, hogy a szavazás eredményét az valamiképpen befolyásolhatta, hogy egyedül vagyok a fülkébe, és teszem oda az X-et, vagy pedig egy asztal előtt teszem oda az X-et, és az asztal túloldán ül a helyi plébános, a földbirtokos meg a jegyző. Ez ugye némely embernek a véleményalkotását befolyásolta akkor is, és ha így lenne, akkor ma is befolyásolta. Befolyásolná. És ezzel magyarázható, ezért mondom azt többek között, hogy ez nem volt demokratikus rendszer, mert a választójoga nem volt demokratikus, hanem ilyen mértékű korlátozásokat tartalmazott, és ezzel magyarázható az, hogy a konzervatív kormánypárt az egész korszakban végig kétharmados többséggel rendelkezett. Tehát lehetett bírálni a kormányzatot és a konzervatív kormánypártot a parlamentben, bírálták is gyakran. Újságokban is lehetett bírálni, leváltani nem lehetett. Erre az adott választógi rendszer mellett praktikusan nem volt mód. És volt még egy olyan másik eleme, momentuma is ennek az időszaknak politikai szempontból, ami miatt a demokratikus jelző nem igen használható rá. Ez a zsidósággal szembeni diszkrimináció volt, 1938-tól kezdődött. A numerus claususra már utaltam, az ugye végig érvényben volt, de 1938-tól kezdődően egymás után hoznak olyan zsidóellenes törvényeket, amelyek előbb a zsidó vallásúakat, majd a zsidó származásúakat fosztják meg az értelmiségi, kereskedelmi és egyéb munkájuktól, és tulajdonképpen a végeredményben már 42-ben már a mezőgazdasági földbirtokaiktól is azt is el kell adni, tehát tulajdonképpen egy olyan mértékű diszkriminációt alkalmaznak, negatív diszkriminációt velük szemben, amely szintén a, nem csak, hogy nem volt demokratikus, hanem még a 18 előtti liberális magyar állampolitikához képest is eltérés, negatív eltérést, visszacsúszást jelentett, mert ha 18 előtt kevesen is választhattak 6%, de állampolgári jogegyenlőség volt. Ezek a törvények az állampolgári jogegyenlőséget alapvetően sértették. Szokták azt is mondani, hogy Horthy Miklós volt a korszaknak a diktátora, ami természetesen nem volt, mert hát a törvények tartalmazták Horthynak a jogkörét, és a törvényhozás folyamatában egyáltalán nem rendelkezett egy olyan jogköre sem, mint első Ferenc József vagy negyedik Károly. Tehát csak egy vagy két momentumra utalva, 1918 előtt a mindenkori uralkodó Ferenc József vagy negyedik Károlynak a törvényhozás folyamatában olyan szerepe volt, hogy törvényt csak akkor lehetett beterjeszteni a parlament elé, ha azt előszentesítette, előzetesen az uralkodó elfogadta. És utána a parlament megtárgyalta, elfogadott egy törvényt, de az csak akkor lépett hatályba, ha az uralkodó szentesítette. Egyébként nem. Horthy sem előszentesítési, sem szentesítési joggal nem rendelkezett. Természetesen megbeszélték vele a törvényeket informálisan, hiszen ő volt 1920-tól az államfő, de ha a parlament ragaszkodott valamilyen döntéséhez, azt Horthynak visszaküldhette megfontolás véget, de ha a parlament elfogadta, Horthy köteles volt aláírni. Kicsit hasonló volt ez, mint ma a köztársasági elnök és a kormány, illetve a parlamentnek a viszonya. Tehát Horthy legfeljebb egy középerős köztársasági elnöknek nevezhető ebben az időszakban. A 30-as évek közepétől kiterjesztik a jogkörét a parlamenttel szemben, de nem azért, hogy egy diktatúrát vezessen be, és erre nem is került sor, hanem azért, hogy az erősödő, akkor már erősödő szélső jobboldallal szemben a kormányzó, aki egy alapvetően konzervatív ember volt, szintén egy féket jelentsen, hogy esetleg, ha olyan törvényt akarnának hozni, hogy felosztjuk az összes földet, akkor azt meg lehessen akadályozni. 39-ben visszahozzák a titkos választójogot, és ezért terjesztik ki ezzel párhuzamosan Hortinek ezt a választójogot. Úgyhogy mindezeket mérlegelve, a választójogot mérlegelve, Horthy jogkörét mérlegelve, a zsidó ellenes törvényeket mérlegelve, a történetírók úgy szoktak fogalmazni, hogy ez egy autoriter rendszer volt, amely a demokratikus parlamentarizmus és a fasiszta vagy szovjet típusú diktatúra vagy totalitarizmus közötti átmenetet jelent. Parlamentarizmus volt, de egy korlátozott parlamentarizmus. Nekem is ez a véleményem. Ha önök közül valakinek más a vélemény, akkor az már nyilván el fogja mondani, és akkor ezt megvitatjuk, hogy hogyan és miért. Hogyan lehetne akkor nevezni, hogyha ez az elnevezés nem jó. Befejezésképpen a külpolitikáról, amelynek az iránya, a céljai adottak a trianoni békeszerződésből. Elkerülhetetlen volt, természetes volt, hogy a trianoni békeszerződésre a magyar politika egy revíziós politikával válaszol. Nem csak Magyarország válaszolt azzal válaszolt Németország is, azzal válaszolt Bulgária is, azzal válaszolt a Szovjetunió is, és még a nyertes Olaszország is azzal válaszolt. De ha Olaszország nyertes volt, mert kevésnek érezte a nyereményt ebben a kérdésben. Úgyhogy a revizionizmus a két világháború között egy legitim politikai célkitűzés volt, Magyarország is ezt képviselte, és 1938 és 1941 között négy lépcsőben, négy egymást követő szakaszban a trianonban elcsatolt területeknek jelentős részét vissza tudta szerezni. Először 1938 végén Felső Magyarországnak a déli szegélyét, ahol a magyarok aránya magyar népszámlálás szerint 80%, a szlováknél, csehszlovák népszámlálás szerint közel 60% volt, majd 1939. márciusában Kárpátalját, ahol a magyaroknak az aránya viszont kevesebb volt, mint 10%, döntően ruszinok laktak, 1940. augusztusában Észak-Erdélyt, a Székelyföld, ahol a magyarok aránya körülbelül a visszakerült lakosságnak a felét tette ki, majd 1941. áprilisában Bácskát és Muraközt, ahol hát mondjuk olyan jó indulata 40% lehetett a magyaroknak az aránya, és elég sok volt a délszláv, illetve a német. És mindezek következtében az ország lakosságának a száma 8 millióról fölemelkedett közel 15 millióra, és a korábban nemzetiségi szempontból homogén országnak a lakosság ismét egy 20% körüli nemzetiségi lakosság élt az országban, főleg ruszinok, románok és németek természetesen. Ezekre a revíziós lépésekre vagy sikerekre minden esetben Németország és Olaszország támogatásával került sor. Függetlenül, hogy erre így került sor, az első lépéseket a nyugat elfogadta többé-kevésbé, például a Felvidék visszacsatolását, Kárpátalja visszacsatolását nem támasztott vele szemben kifogásokat akkor. Erdély megosztását már sokkal inkább kifogásolták, legalábbis Nagy-Britannia és az Egyesült Államok, elismerve, hogy Trianon igazságtalan volt, de ugyanakkor ezt a döntést is egy német diktátumnak tartva, és azt jelezve, hogy a háború után majd ők fognak ebben a kérdésben dönteni. Amit legkevésbé tudtak elfogadni, az a Jugoszlávia elleni 41-es katonai föllépések volt Németország oldalán. Anglia ezért hadat akart üzenni Magyarországnak, de végül csak a diplomáciai kapcsolatokat szakította meg. Ennél is nagyobb baj volt azonban, hogy ezek a revíziós lépések és az ennek következtében kialakult német, szoros német kapcsolatok oda vitték az országot, vagy a politikai vezetést, hogy 1941. júniusában csatlakozott a Szovjetunió elleni háborúhoz is. Mégpedig úgy csatlakozott, hogy ezt Németország nem követelte. Tehát lehetőség lett volna arra, hogy fél évre, egy évre, két hónapra, nem tudni mennyi időre Magyarország ne vegyen részt ebben a háborúban. Magyar vezetés azonban, beleértve Horthy Miklóst is, úgy ítélte meg, hogy ha nem lép be azonnal Németország oldalán a háborúban, akkor a románokkal, a szlovákokkal folytatott versenyfutásban le fog maradni, és esetleg ez a területi szerzeményeket veszélyezteti. Mi több, mert ebben bíztak, győztes háború után német segítséggel a régi történelmi Magyarország lesz helyreállítva, és Magyarország a Duna-medencében ugyanolyan irányító hatalom lesz, mint amilyen korábban volt. Ez egy nagy tévedés volt, egy nagy illúzió volt, a német politika teljes félreismeréséről árulkodott, és ilyen értelemben egy hibás döntésnek nevezett. Nem vonatkozik ugyanez, amit mondok, ugyanakkor a második magyar hadsereg kiküldésére 1940 42 elején, igen, 42 tavaszán, mert az egy kifejezett német nyomásra történt, tehát ott csak alkú folyamat zajlott, hogy az egész magyar hadsereg menjen, vagy annak csak egy része. Tehát tulajdonképpen ez egy kompromisszum történt. De azzal, hogy ebbe a háborúba is beléptünk, és Németország oldalán végig harcoltunk, ez tulajdonképpen megint azt jelentette, hogy Magyarország a II. Világháború végén is, mint az első világháború végén, a vesztesek oldalán foglal helyet, és a 38 és 41 közötti revíziós eredmények tulajdonképpen semmivé váltak, sőt, három falut még Pozsonnyal szemben elveszítettünk, tehát hosszú távon nem sikerült Trianont orvosolni, csak rövid távon. És hát a végül, ugye miután, ha utolsó csatlós nem is volt Magyarország, mert Olaszország, illetve Horvátország később lépett ki a háborúba, vagy később fejezte be, mint Magyarország, de minden esetre még akkor is ellenállt a szovjet hadseregnek és a szövetségeseinek, amikor ennek emellett már sok érvet nem igen lehetett felsorolni, és az ország eltérően az első világháborútól hadszíntérré vált. Ebből adódott az, hogy míg az első világháborúban a magyar lakosságnak csak 2,5%-a pusztult el, a második világháborúban 6,2%-a. Ez 900 ezer főt jelentett, közel 1 millió főt, közülük mintegy 340-360 ezer főre becsülhető a katonáknak a száma, a honvédségnek a száma, és mintegy 500 ezerre a zsidók száma. Akikkel az történt, hogy az addigi diszkriminációk után, amelyek ugyan nagyon súlyosak voltak, de az életüket legalább nem veszélyeztették, az ország német megszállása után 1944 tavaszán a zsidóság kétharmadát, vagy közel kétharmadát kiszállították, deportálták Magyarországról, magyar-német irányítással, de a magyar közigazgatásnak a közreműködésével, és ezek közül, ezeknek túlnyomó többsége nem jött vissza, hanem elpusztult a koncentrációs táborokba, és ez mintegy fél millióra tehető. Ez főleg a vidéki zsidóságot érintette, a budapesti zsidóság Horthy föllépésének és más körülményeknek köszönhetően többségében megmenekült, mert végül július elején leállították a deportálásokat. A katonák zsidó veszteség mellett körülbelül még 600 ezeren fogságba estek, többségük a szovjet fogságba, 600 ezeren szovjet fogságba, angol száz, amerikai fogságba pedig mint 300 ezeren. Úgyhogy azt mondhatjuk, hogy a minden negatívum, pozitívum mérlegelése után a korszaknak a végső eseményei, vagy a lezárulása, az rendkívül tragikus volt Magyarországra nézve. Úgy is, hogy elveszítettük a háborút, úgy is, hogy irtózatos emberveszteséget szenvedett Magyarország, sőt, amiről nem beszéltem, ezen túlmenően irtózatos épületkárokat, infrastruktúrális károkat, ezért az újraépítés, az életnek az újrakezdése tulajdonképpen annál is nehezebb feladatokat rótt Magyarországra, mint az első világháború végén 1920 után. Köszönöm szépen a figyelmet!
Ceruzával írott tábori levél, szívem asszonyának honnan írom én, hol a szívek lángját bomba oltja fel, és a néma szívre hull a hópehely, fehér gyász lepel. Nagyon az országból megy hozzád egy kis levél, Gránát tüzénél éjjel írtam én. Benne van a szívem, édes asszonyom, az a vigyázz rá nagyon, vigyázz rá nagyon. Messze-messze tőled csak az Isten van velem, meg egy kicsi fénykép, ez a mindenem. megcsókolom százszor, megremeg a szám, ugye kicsi asszony, mi leszel hozzám, ugye mi leszel hozzám. Mi leszel hozzám? Legyen úgy, mint régen volt, legyen úgy, mint régen volt. Adjon Isten békességet, ezen áldást, reménységet, minden jót. Legyen úgy, mint régen volt. Legyen úgy, mint régen volt. Legyen úgy, mint régen volt. Hogy ne legyen a magyarnak se dolmányán, se csizmáján soha volt. Legyen úgy, mint régen volt. Vívan élem, katona életem, nincsen gondom másra. Te masírozom, káplárulsz a város, úgy gondolom az én violámra. Kordin Miklós katonája vagyok, legszebb katonája. Masírozom, káplárulsz a város, úgy gondolom az én violámra. Kordin Miklós katonája vagyok, legszebb katonája. Az én violámra, Kordin Miklós katonája vagyok, legszebb katonája. Masírozom, káplán úr szavára, úgy gondolom, az én violámra, Kordin Miklós katonája vagyok, legszebb katonája.
Kedves hallgatóink, dr. Romsics Ignác történész professzor előadásának második részét hallották, amelyben a Horthy korszak politikai és társadalmi mérlegéről, valamint a korszak máig ható történelmi és közéleti megítéléséről beszélt. Köszönjük figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánunk!
Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.
Meg nem áld az élet, az a legszebb csók, mit el nem csókolunk. Mindig az az álom volt a szép, mely gyorsan semmi vélet, amit soha többé meg nem áll. Tőlem még, s megmarad a forró vágyunk, mint egy szép emlék. Mindig az a perc, a legszebb perc, mit meg nem áld az élet, az a legszebb csók, mit el nem választ kér. A szívem adnám én is egyetlen csókodért. Miért szenvedünk hát mégis? Én jól tudom, hogy miért. Mindig az a perc, a legszebb perc, mit meg nem áld az élet, az a legszebb csók, mit el nem.
Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!